nagyon fontosnak tartom, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan nyíltak művelődési, nevelési lehetőségek a lányok előtt. A 19. század az a század volt Magyarországon, amikor először járhattak nem csupán alsó, hanem középszinten is a lányok iskolába, sőt a század végén arra is lehetőségük volt már, hogy egyetemi tanulmányokat folytassanak. Ez jelentős század volt, remek század, amikor a nemzetépítés, a polgárosodás, a városiasodás, a forradalom mindenféle szempontból, úgy értve, hogy a közlekedés, a távközlés forradalma, ezek hozzájárultak ahhoz, hogy a nők lehetőségei is szélesedtek. Erről szeretnék néhány szót mondani.
Annyi nemes és szép, ami az emberiséget felemeli, a ti nemetek műve. Ezzel kezdte ajánlását Széchenyi István, a legnagyobb magyar, amikor 1830. januárjában kilépett az akkori társadalom elé a Hitel című művével. Ez az ajánlás, azt gondolom, ehhez az estéhez egy jó motto, és ezzel szeretném önöket köszönteni, mindenkit, aki megtisztelt azzal, hogy szeretne ezen az estén bepillantást nyerni a 19. századi leánynevelés és női művelődés történetébe. Amikor Széchenyi István ezzel a művével, amelyet a reformkor harsonájának is neveznek a történetírók, amikor előrelépett, akkor jól tudta már, hogy valami olyasmi jön, egy olyan század, egy olyan reformkor, és majd aztán évtizedek, amelyek ezt követik, amikor a nőknek fontos szerepe lesz a társadalomban, amikor a nemzetépítésben, az anyanyelv ápolásában, széles értelemben az egész ország polgárosodásában nagyon nagy lesz a szerepük. Ezzel a mottóval szerettem volna kezdeni ezt az előadást, és folytatom azzal nagyon röviden, hogy mi jellemzi szélesebb értelemben a nőtörténeti kutatásokat, hiszen hogyha a lánynevelésről és női művelődésről szeretnénk beszélni, akkor feltétlenül ezt sokkal tágabb keretekben tehetjük csak meg, és nem ennél a, bár nagyon tágas, de mégis viszonylag szűk témánál maradva. Nagyon sok olyan történész van, mint például Pető Andrea, aki Magyarországon az elmúlt időszakban korszakolta azt, hogy milyenek is voltak a nőtörténeti kutatások. Ő is, ahogyan sokan a nemzetközi szintéren a történészek körében, úgy gondolja, hogy a 19. században egyáltalán a történettudománynak a tudománnyá válásával, megizmosodásával elkezdődtek már a nőtörténeti kutatások is. Ezt én magam is megerősíthetem, és így némileg vitatkozhatnék is azzal a Virginia Woolf-al, aki 1928-ban egy művében azt írta, hogy az a probléma a történeti kutatásokkal, hogy a nők nem válnak láthatóvá történeti kutatások során. A 19. századtól már biztosan nincs ez így, de hogy van még mit tenni, azt akár napjainkban is érzékelhetjük. Az igazi kibontakozás a nőtörténeti kutatások vonatkozásában, és ez a lánynevelés, női művelődés szűkebb területére is igaz, a 20. században kezdődött, leginkább majd az 1960-as években, ezen a századon is belül, 60-as években, 60-as évektől, amikor nem csupán az történt, hogy a társadalom történeti kutatások, egyáltalán a társadalomtudományi gondolkodásmód megjelent, hanem maguk a nők is megjelentek a történészek között, egyáltalán a bölcseleti tudományokban. Ezzel semmiképpen nem szeretném azt sugallni önöknek, hogy mondjuk napjainkban csupán a nők foglalkoznak a nőtörténettel, mert nagyon-nagyon sok azoknak a férfi kutatóknak a száma is, akik világszerte e felé a téma felé fordulnak. Pető Andrea összegzése még ez, amit itt a dia alján láthatnak, az 1970-es évektől napjaink felé haladva, hogy miféle nagyobb irányzatok mellett, mentén lehet csoportokra rendezni azokat a kutatásokat, amelyek világszerte folynak, és itt világszerte ez valóban jó kifejezés, mert nem csak a nyugati világban, hanem más, a nem nyugati civilizációval lévő kontinenseken is. Ez az angol nyelvben szinte ilyen vicces fordulatként hangzik, hogy a his story helyett meg kell írni a her story-t, ugye ez volt így a hős korszak a 70-es évektől, messze járunk már ettől is, az integrációs nagy iskola, vagy átfogó irányzat, vagy újabban ugye gender kutatások már más területeket is érintenek, és egyáltalán másféle módszert, annál más közelítéssel dolgoznak az ezeket használó kutatók. hogyha a nőtörténeti kutatásoknak a tematikáját nézzük, amelyek sorában ugye a mostani előadás témáját Sárgával kiemeltem harmadik helyen, akkor azt láthatjuk, hogy ahogyan az idők változnak, a történészeknek az érdeklődése is fordul egyik témától a másik felé. Ugye bárki, aki történeti kutatásokkal foglalkozik, mindig is jól tudta, tudja ezt, hogy nem csupán a történész személye, nem csupán a rendelkezésre álló források, az újabb és újabb módszertanok, mostanában a modern technikai eszközök, hanem mindig az a korszak is meghatározó, amelyekben egyáltalán a történésznek a kutatási témái, kérdései megszületnek. Ezért egyáltalán nem véletlen szerű, hogy amikor a 19. században legelőször történtek női, nőtörténeti kutatások, akkor a nőemancipációval, női jogokkal, tágabb értelemben női munkával, illetve hát az általam is sokat kutatott nőneveléssel és női művelődéssel kapcsolatos kutatások, azok előtérbe kerültek. Ezek tulajdonképpen nem tűntek el napjainkra sem, egymásra rakódnak különböző tematikájú újabb és újabb kutatások, megint mondhatom, hogy világszerte. Az már inkább a 20. század fejleménye, hogy például a női testről, a nőorvoslásról, a szexualitás történetről is mind szélesebb körű kutatásokat tapasztalhatunk, a divat és szépségápolás, ez mind örök téma, de szintén az újabb évtizedekben vált nagyon népszerű kutatók körében, mondjuk gondoljanak a kedves itt ülők, Ev Dózsa Katalin és mások kiváló kutatásaira, a nők ön és társadalmi reprezentációja, ez már szinte mondhatjuk, hogy túlmutat a történettudomány keretein. És itt szeretném is jelezni, hogy ugye mostanában a női jelenlét, a női látásmódnak a megjelenítése, kutatása, az egyáltalán nem csak a történettudománnyal foglalkozók előtt egy fontos terület, hanem az irodalomtudomány, a pszichológia, még akár a nyelvészet is, az etnográfia és más tudományok szintén ilyen témákat felszínre hoznak és napirenden tartanak. Két dia részt készítettem arról, hogy úgy általában a lánynevelés, női művelődés szempontjából milyen fontos forrásaink lehetnek. Ez a szokásos forrástipológiának, vagyis hogy vannak írott, képi, tárgyi és szóban hagyományozott források, szokások. Ez ennek bizonyos finomítása a nőtörténet, női művelődés történet szempontjából. Ez talán így első olvasatra nem tűnik olyan nagyon érdekesnek az önök számára, akik viszont ilyen típusú kutatásokkal foglalkoznak, nagyon is jól tudják, hogy miért fontos mondjuk a nevelés történetben az elméleti pedagógiai művek mellett, legyen szó Pácai Csere János Comenius, vagy mások későbbi szerzők műveiről, hogy miért fontos mondjuk statisztikai adatokat is vizsgálni irodalmi művekben, keresni bizonyos adatokat, vagy éppen halotti beszédeket kutatni. Ez V. László Zsófiának kiváló kutatása, aki az ELTE-n erről a témáról készítette a doktori dolgozatát, mérhetetlenül újszerűen nyúlt a nőtörténeti kutatások felé, vagy éppen a naplók, memoárok, levelezések kutatása, az mind-mind ehhez a tématerülethez tartozhat. Nagyon szeretem én a magam kutatásaimban az útirajzokat használni, mint forrást, mert akár arról van szó, hogy valaki Magyarországon járt, és magyarországi nőkről, vagy tágabban társadalomról, vagy éppen nevelési kérdésekről írt, akár pedig arról van szó, hogy magyarok jártak valahol, és ott leírták, hogy mondjuk hogyan élnek a nők, vagy hogyan nevelik a nőket, ezek nagyon-nagyon fontosak, mivel a kutatásaim egyik területe az az iszlámnak, főleg a muszlim nőknek a története, ezért például nagyon szeretek olyan európai nők által írott útirajzokat és vagy levelezéseket olvasni, amelyek az iszlám világnak a régi történetéről női szemmel írnak, hiszen ugye ezek az igazán jó források, nem azok, amelyeket a férfiak egyszerűen csak fantáziájuk útján kitaláltak. A képi, tárgyi források, mint akár itt is ez a régi festmény, ugye nagyon-nagyon fontosak lehetnek. Csodálatos azt történészként megélni, hogy mondjuk egy levéltári dobozból nem csupán írott források jönnek elő, hanem egy bizonyos Wurmbrand Franciska 1830-as években használt fekete csipkekesztyűje, vagy egyéb mondjuk a kedvenc kottái. Nagyon fontosak, ha még lehetséges ugye az utóbbi évtizedek vonatkozásában a szóban elmondott emlékek is a múltról. Sokan vannak, akik akár itt Pécsen is ilyen kutatásokkal foglalkoznak. Nem lehet úgy 19. századról természetesen beszélni, még akkor sem, hogyha a hagyományos hosszú 19. század kifejezést használjuk, hogy az előzményekről bizonyos értelemben ne szóljunk. Nem annyira nemzetközi, inkább a magyar, erdélyi és magyarországi nőtörténetből szeretnék egy-két fontos forrást, egy-két neves szemét fölidézni itt önök előtt, akik már jóval a 19. század előtt nagyon sokat tettek azért, hogy a nők előtt nyíljanak lehetőségek a művelődés szempontjából, még akkor is, hogyha ez abban az időben leginkább sokszor otthoni környezetben történt. De voltak olyanok, mint a fejedelemasszony Lóránffy Zsuzsanna, aki rengeteget tett azért, hogy magyarországi erdélyi helyszíneken például a lányok számára is az iskoláztatásnak a lehetőségeit megteremtsék. A magyar lánynevelésnek az első forrásai azért szerintem semmiképpen nem azok, amelyek a 19. században, de még nem is azok, amelyek a felvilágosodás korában keletkeztek, hanem feltétlenül sokkal régebbi forrásokról már szólnunk kell, hogyha ezt a kérdést vizsgáljuk. Itt nem jeleztem az elején, de alapvetően és szinte kivétel nélkül mindvégig ebben az előadásban a magyar nyelvű forrásainkra fogok támaszkodni. Egy látszik egy-egy csokorra való a következő diákon. Amikor Pázmány Péter a nevelésről prédikációt állított össze, akkor a fiúk és a leányok neveléséről is írt. Az egyik legszebb, szerintem az első nevelés történeti forrásunk ezeknek a prédikációknak a csoportja. Ez például, hogy miként kell keresztény leányt nevelni. Kolosi Török István, az az unitárius lelkész volt, aki a 17. század elején rigmusokba szedve, sőt énekelhető változatban zenetörténészeink szerint egy nagyszerű munkát írt arról, hogy miért is lehet azt mindenféle adatokkal alátámasztani, hogy a nők nagyszerűek, és sok minden áll azon, hogy a nők mennyire műveltek. Ez egy nagyon szép régi történeti forrás, és teljesen párhuzamba lehet állítani más Nyugat-Európában akkoriban, vagy előtte keletkezett nővédő iratokkal. Bessenyei Györgyről is kevéssé az jut ugye első olvasatra az emberek eszébe, hogy az Anyai Oktatás című munkát elkészítette 1777-ben, márpedig ez egy fontos olyan levélfolyamból álló munka, amelyet a neveléstörténet és azon belül is a nőtörténet vagy nőnevelés történet fontos forrásként tart számon. Ez nem volt teljesen a saját útfőjéből való munka, de ebben semmi rendkívüli nincsen a 18. század vonatkozásában előtte sem, hát néha napjainkban sem, csak ma már egészen más az ilyesminek az olvasata. Bessenyei György viszont nagyon-nagyon okos és nagyon kreatív szerző volt, mert miután olvasta, egyébként úgy tudjuk, hogy nem angol eredetében, hanem francia fordításban Halifax angol márki atyai oktatás című munkáját, akkor ő ezt nem csupán magyarította, hanem anyai oktatás címmel leány és édesanya munkájává emelte. Ez egy fontos forrásnak tekinthető. Ez levélformában megírt volt, de vannak valódi leveleink is, olyanok, amelyek egyszerűen mindennapi levelezés szintjén születtek, mint például a Magyar Levelestárnak egy híján 500 olyan csodálatos levele, ott láthatják az évszámot, amelyek a 16. század elejétől a 18. század elejéig Deák Farkas gyűjteményében még a 19. században napvilágot láttak. Ezekben a magyar hölgyek leveleiben nagyon sok olyan részlet van, amelyek a nevelésről, a saját neveltetésükről ezeknek a régen élt hölgyeknek, vagy arról, hogy a gyermekeiket hogyan nevelik, hogyan aggódnak a gyermekeik betegsége miatt, vagy éppen amiatt, hogy valamit nem tudnak beszerezni a legújabb divatos holmik közül. Tehát nagyon-nagyon sok olyan levélrészlet van, tényleg csak töredékek, azokból viszont jó sok, amelyek így kiadják azt a mozaik képet, hogy jobban láthatjuk, hogy milyen is volt az írni tudó, vagy esetleg a deákjának diktáló, nyilván előkelőbb származású hölgyeknek a régi élete. Voltak olyan nagyon érdekes levelezés formájában bonyolított, aztán mostanra már az irodalomtörténet darabjaivá változott munkák, mint például Molnár Borbála és Máté Jánosné levelezése a régi Erdélyben, akik részben prózai, részben pedig verses formában arról leveleztek, hogy milyen is lehet a nők tere ebben az életben, hogy hogyan lehet a nőket lehetőségekhez juttatni, egyáltalán kell-e, és hogy meddig lehet a határokat feszegetni. Ezt a levelezést én mindig nagyon nagy kedvel olvasom újra, nincs olyan újraolvasási alkalom, hogy ne találnék benne valami újabb érdekes részleteket. És hát az előbb már említett felvilágosodáskori röpiratok, pamfletek, azok szép számban voltak Magyarországon is, és más országokban is. Többet fölidézhettem volna, de itt most ezt a Pálóczi Horváth Ádám félét villantom egy pillanatra ide önök elé, aki ugye a Magyar Asszonyok prókátoraként írt ebben a nők védelmében, akik számára akkor még széles körben egyáltalán nem elérhető jogokat vázolt. Hogyha a 19. század előzményeként tekintett, hát szükebben 18. század, tágabban újkori fejleményeket szeretnénk összefoglalni, akkor azt biztosan elmondhatjuk, hogy nem csupán az előbb vázolt források, hanem különböző iskolatípusok, különböző felekezetekhez kapcsolódóan már mindenképpen csírájában hordozták azt, sőt néha egészen jól kifejlett formában, ami majd később a 19. illetve 20. században jött. Akár a katolikus rendi iskolákat nézzük, az orsolyitákat legelébb, aztán a Notre Dame rendet, amelynek ugye 1851-ben Pécsen is megjelent Szczytowski püspök szorgalmazására és támogatásával az iskolája, akár az angol kisasszonyokat. Az előbb úgy mondtam, hogy az orsolyiták legelébb, de nem, mert Pázmány Péter már 1627-ben ugye az angol kisasszonyok iskoláját Pozsonyban támogatásával segítette, igaz, az nem volt hosszú életű. Hogyha a protestáns felekezeteket nézzük, akkor akár a reformátusoknál, ahol különböző kezdeményezések, programok léteztek Erdélyben is, és a régi Magyarországon is, ahol mondjuk deák, asszonyok foglalkoztak, tehát olyan értelmes művelt nők a lányokkal, akiknek nem akkoriban még nem tanítónőképzőjük volt, hanem egyszerűen arra rátermetnek találta őket a közösség, hogy a lányokat neveljék. Akár az evangélikus különböző iskola alapításokat nézzük, tehát a lányokkal kapcsolatosan volt már kifejezett a lányok művelésével kapcsolatos törekvés a 18. század előtt is, illetve a 18. században mindvégig. A 18-19. Század fordulójától az élénkülő sajtóviták, hát egyáltalán főleg a nagyobb számban megjelenő sajtó majd a reformkorban, az már teret adott annak, hogy a lánynevelés kérdései is előkerüljenek. Ilyen volt például a Magyar Tudományos Gyűjtemény, vagy ilyen volt a Felső Magyarországi Minerva, amelynek az anyagával nőnevelési szempontból sokan foglalkoztak már, de amikor kutatóként én is ehhez a nagyon gazdag sajtóanyaghoz nyúltam, akkor azt láttam, hogy nagyon sok mindent lehet ebből még feltárni. Azt azonban már így a 18-19. Század fordulóján, akik lányneveléssel foglalkoztak, akik erről írtak, abszolút fölismerték, amit aztán ugye például Széchenyi István is megerősített a hitel ajánlásában, hogy nagyon fontos a nemzetépítés szempontjából a nőnevelés ügye, és akár hosszúnak tartjuk, akár valóban 100 évig tartónak a 19. századot, de egészen biztos, hogy itt aztán nagyon nagy kibontakozás jött ebből a szempontból, hogy hogyan nevelkedtek a lányok. Az mit sem változott ebben a században sem, és ez még jó részt így volt a 20. században, hogy a családi kör, az otthoni nevelés jelentette a legfőbb színteret a lányok nevelése szempontjából. Tehát az nagyon-nagyon meghatározó volt, hogy társadalmi értelemben valaki hová tartozott, hogy milyen nemzetiséghez, mely felekezethez tartozó volt. Nagyon fontos volt, hogy városban élte, hogy melyik megyében, hiszen óriási különbségek voltak a történeti Magyarországon, vagy a történeti Magyarországon is. A lánynevelés családi körben például Bezerédi Amália és férje az erdélyi követ Bezerédi István számára elviselhető dolog lehetett, mert egy jó módban élő, viszonylag jó módban élő és művelt felnőttek között felnövekvő kislány, az itt látható képeken ábrázolt Flóra, csupa jó dologra számíthatott. Ez korán sem azt jelenti tehát, hogy mindenkinek ilyen jó lett volna az akkori Magyarországon kislányként, vagy akár kisfiúként. Ugye Bezerédi Amália a saját kis leányának, az itt látható Flórának írta a Flóri könyvét, amelyről nem sejthette a megalkotás pillanatában, hogy aztán majd az lett évtizedekre az óvodáztatásnak az egyik alapkönyve, hiszen olyan erkölcs, nemesítő, vallásra tanító, a magyar nyelvet szépen tanító munka lett ez a kis könyvecske, amelyet utána abszolút mondhatjuk, hogy használtak az országban. Nagyon sok magániskola kezdett így felnövekedni a 19. század elején, persze ezt nem tudjuk még túldimenzionálni. Hogyha egyáltalán arra tekintünk, amit Fáy Andrásról készített, Fáy András életét nagyon is megszépítő, 1890-ben akadémiai pályázatra írott munkájában Badics Ferenc jelezte, tehát az 1820-as években például Pest-Budán nem nagyon volt több néhány iskolánál, ezek egy része volt magániskola, és mintegy 500 leányka tanult ezekben, tehát volt hová fejleszteni még a leánynevelésnek az intézményesült rendszerét. Azért írtam ki szó szerint is egy részletet, és nem sokszor tettem ezt ennél a diasornál, de itt ebben az esetben mégis, mert hát egyrészt így szerettem volna, hogy látnák a kedves jelenlévők, hogy a természetrajzot, történelmet, földleírás és egyéb dolgokat hogyan tanultak akkoriban a lányok, de ami nekem legjobban tetszett benne, és kevéssé tudtam máig nyomára akadni, hogy az mi lehetett, hogy boldogságtudományt tanultak. Erre beiratkoznék én is, csak 200 évet kellene az időben visszalépni, ez úgyis hamarosan lehetővé válik. Az iskolai leánynevelésnek a reformkori megújítói, a már említettek, például a már említett Fáy András mellett, akinek a képe itt is látható. Hát részben hölgyek voltak, itt az ő túlsúlyuk abszolút érződik ezen a dián, de a valóságos életben ez nem feltétlenül volt így, tehát a reformkorban nagyon sok nagyon kiváló politikusunk, például az akkori diétákon deszólt a lánynevelés érdekében, vagy cikkezett, mint mondjuk Fáy András 1840-ben az Athénaeum című lapnak a hasábjain, önálló könyvet is megjelentetett, tehát ide férfiakat is sorolhattam volna. De ugye a neveléstörténetben is van egy ilyen történelmi hérosz képzés, ami úgy talán egyáltalán is jellemző a történelemre, de itt ebben az esetben ez kicsit fordítva van, hogy itt ilyen hatalmas hősöket a hölgyekből, hát nem mondom, hogy kreált a későbbi történelem, de mindenképpen van egy ilyen ráerősítés, hogy a lányneveléssel nagyon fontos női személyek foglalkoztak. Ugye Brunswick Teréz, akit arról mindannyian önök is így emlékezetükbe tudnak idézni, hogy ő hozta létre az első német nyelvű óvodát Krisztina városban 1828-ban, az talán kevésbé ismert, hogy szervezett a cseléd lányok számára is iskolát, illetve olyan háztartási iskolát is, ahol éppen az volt a célja, hogy mindenkit megtanítson minél korszerűbb ismeretekre. Arról is kevésbé szól a fáma, hogy ez a kép ez lehetne például az óvodáztatás kapcsán valami más is, hiszen amikor létrejött az első óvóképző és az óvodákat Magyarországon terjesztő egyesület az 1830-as években, akkor Brunswick Terézt nem vették be, mert nő. Senkit nem annyira zavart, hogy ő hozta létre az első óvodát, rengeteg erőfeszítést tett, hogy hogyan lehetne az óvodáztatást és óvónő képzést még emelni, ugye saját pénzével, édesapja hagyatékával, ugye az ő édesapja volt egy korábbi, de hát nem említettem a nevét, Brunswick Antal, akit még az 1891-es országgyűlés ugye kiküldött és bizottsági elnökké, tehát hogy a lánynevelés tervezetét dolgozza ki, és ez meg is történt. Tehát mindenre építkezik a leánya is, illetve az egész reformkor, de Brunswick Teréznek a női mi volt az bizonyos esetekben zavaró, és ugye ez így volt más nők esetében is. Összeér a kettőjük képe. Teleki Blanka nem egyszerűen az unoka húga volt, hanem szellemi örökösének tekintette őt Brunswick Teréz, és itt szép lett volna folytatnom a sort, hiszen Teleki Blankának meg volt Teleki Emma nevű testvérétől való következő saját unoka, Huga de Gerando Antónia, akit meg ő, Teleki Blanka tekintett a mindenesének, a minden letéteményesének, amiért ő valaha dolgozott. Karacs Teréznél is akár illet volna nem csupán az édesanyját, Takács Évát ideidézni, hanem az édesapját, Karacs Ferencet is, mert olyan családból jött Karacs Teréz, ahonnan nem lehetett úgy jönni az akkori Magyarországra, hogy ne legyen számára nagyon fontos az ország műveltségének az emelése, és ezen belül például a nőnevelés ügye. 1846-ban Miskolcon szervezte meg a leány iskoláját, aminek örülhetünk is, de talán kicsit akár szomorkodhatunk is emiatt, mert Teleki Blanka és Lővei Klára is ugyanebben az évben szervezték meg Pesten a saját leánynevelő intézetüket, ahova ugye nem volt olyan sok választási lehetőség, ahova szerettek volna nagyon kiváló embereket megnyerni nevelőként, tanárként. Részben sikerült is, de például Karacs Terézt ugye emiatt nem, amit az előbb említettem, mert hogy ő Miskolcon elköteleződött a saját iskolája mellett, ami aztán egy nagyon híres és sokáig létező iskola lett. Teleki Blanka és Lővei Klára iskolája is egy ilyen, ha nem is a Héroz, de az ilyen történelmi fontos helyszínképzésnek egy terepe. A pedagógiai életművük az nagyon sok kutatónak az érdeklődését váltotta ki 1846, illetve 1849, vagy egyáltalán 19. század közepe, második fele óta. Az iskolájukról azt ide nem írtam fel, mint az, amit fölírtam az önök számára is, mert azt nem írtam fel, hogy hatalmas lelkesedéssel létrehozták az iskolát, erre anyagiakat áldoztak, szellemi-lelki erejüket, megtalálták a kiváló tanárokat, Vasvári Pál, Hanák és mások személyében, ám az iskolának nem akadt jelentkezője. Deák Ferenc beszélt rá a saját keresztleányát, bizonyos Puteáni Rózát, hát gondolom nem annyira Rózát 8 évesen, hanem a szüleit, hogy itt van ez a jó kis iskola, nem volna baj, hogyha lenne diákja. Ugye közismert az a történetrész, ami aztán a szabadságharc bukása után Teleki Blankával és Lővei Klárával is történt, meghurcoltatásuk, bebörtönzésük, sok-sok emléket hagyott hátra, nem csupán írásos, hanem rajzos formában is, mármint hogy ők maguk rajzoltak különösen. Ugyanúgy, mint Veres Pálné Benicki Herminnek, aztán, hogy itt is folytassam a sort majd később a leányának, aki 1865-ben a Hon című lapban tette közzé a felhívását, hogy szerinte szükséges országos nőképző egyletet létrehozni, mert hogyha nem oldják meg a lányok magasabb szintű képzését, akkor biztosan sosem jön el az, hogy ők is megfelelő partnerei legyenek szellemiekben, a tudományokban, vagy egyáltalán a munkavégzésben a férfiaknak. Ez az ábra, ez úgy általában mutatja az akkori magyar iskoláztatásnak a rendszerét, és pont elmossa, vagy elrejti, elszürkíti azokat a különbségeket, amelyek akkoriban a fiúk és a lányok között megvoltak még, hiszen a gimnázium, a reáliskola, az egyetem, pláne a műegyetem, illetve a felsőfokú szakiskolák, ezek többnyire vagy csak és kizárólag férfiak számára voltak, fiúk és férfiak számára voltak a művelődés lehetőségét jelentő szinterek. Ugye amott az nem szürke, de látszik, hogy a középfokú szakiskoláknál a század végre már, a 20. század elejére akár a mezőgazdálkodással, akár az iparoktatással, akár pedig az óvó- és tanítónőképzéssel való fejleményeket nézzük, ugye egyértelműen a lányok képzése az már így felzárkózott. A polgári iskoláknál, hogy valami számadatot is mondjak, nagyon sok statisztikai adattal dolgoztam az elmúlt években, a polgári iskoláknál a 20. század legelejére állt elő körülbelül az a helyzet, hogy nagyjából 21 ezer fiú járt ilyen iskolába, és 27 ezer lány. Ha nézzük a 19-20. Század fordulóját, akkor körülbelül ezt állapíthatjuk meg. Ugye hirtelen ránézésből is látszik, hogy a lányok és a nők többen voltak. Még jelentősebb a különbség, hogyha azt is hozzáveszünk, hogy a férfiaknak egy része egyházi kötelékben volt, nem házasodott, katonáskodással foglalkozott, házasodott vagy nem, de nem biztos, hogy a családja mellett volt. Tehát akárhogyan is, de feltétlenül a nők esetében biztos, hogy voltak nem kevesen olyanok, akiknek meg kellett oldaniuk a saját maguk eltartását, vagy akár a gyermekeik eltartását is. Hogyha mindehhez még hozzáveszünk azokat a nagyon újnak számító fejleményeket a századforduló táján, hogy mennyire felfutott a városiasodás, hogy a városoknak a hatalmas cseléd igényét azt leginkább 4/5 részben Európa szerte, nem csak Magyarországon a nőkkel pótolták, tehát ők voltak, akik ilyen munkákat vállaltak faluból, ugye felkerülve valahová. Az én saját déd anyáim is ilyenek voltak, akik egy vidéki településről a Nagy Budapestre kerültek a 20. század elején cselédlányként. A nők szempontjából azért is fontos lehetett ez a különbség, és még jobban szétnyílik az olló, mert a Magyarországról akkoriban történő kivándorlás Amerika és más úti céllal az sokkal nagyobb arányban az életerős férfiakat érintette, hogyha a kivándorlókkal kapcsolatos kutatásokat, például Puskás Julianna kutatásait nézzük. Tehát a női emancipáció azért attól semmiképpen nem elválasztható, sőt megfordítom, arra épül, hogy mennyire megváltozott a világ, hogy a modernizáció, városiasodás, az új munkahelyek, új igényei feltétlenül már kellett, hogy a nőkre is építsenek. Tehát ez innen kezdve egyszerűen nem volt kérdés. Ugye, hogyha az iskoláskorúakat nézzük, akkor is tehát ezt láthatjuk, hogy több mint 2 millió leány van akkor a tankötelezettség szabályozása alatt a századforduló táján. Nagyon durvának mondható, statisztikus szemmel biztosan akár el is vethető ez az ábrasor, amit ide vetitek, de mégis legalább a tendenciát ezzel is szeretném jelezni. Az 1868-as népoktatási törvény az a 80-as évektől kezdi igazán meghozni, megmutatni a hatását, és ez már ugye a századforduló táján nem csupán a lányokra, hanem a fiúkra, férfiakra is vonatkozik. Egyre jobban így összeérnek a mutatók. Eleinte a lányok-nők lemaradása az írni-olvasni tudás szempontjából nagy, a századfordulóra ez nagyon finomodik és nagyon közelít a fiúkéhoz. Ami jobban látszik egy másfajta diagramon, az az, hogy a pirossal 1900-as és zölddel 1910-es adatok így kiemelve jól mutatják azt, hogy ha korcsoportonként vizsgáljuk a változásokat, akkor tehát ennek a most már sokat emlegetett 1868-as törvénynek, ugye egyértelműen így 1900-1910 táján, ugye a 30-asok, 40-esek generációjáig bezárólag van hatása, hát nyilván ugye ők voltak azok, akik akkor már muszáj volt, hogy 68 után iskolába járjanak. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék itt megemlíteni, hogy az írni-olvasni tudás, hogy ezt hogyan lehet megállapítani akár a népszámlálási adatsorok segítségével, azért ez egy nagyon bonyolult kérdés, és sokan dolgoznak ezen akár évtizedek óta is Magyarországon, demográfia történészek vagy más kollégák, mert változtak a 10 évenként, ugye 1869-től 10 évenként megrendezésre kerülő népszámlálások során változott az, hogy pontosan mire és hogyan kérdeztek rá. Nem csupán arról beszélhetünk a 19. század végén, hogy a lányok és nők is minél magasabb szinten képzetté váltak, vagy legalábbis az analfabetizmus visszaszorulóban volt a nők körében is, hanem arról is szólnunk kell ugyanezzel párhuzamosan, hogy voltak olyanok, akiknek ez nem olyan nagyon tetszett Magyarországon. Például olyanok, akik a sajtóban egyrészt cikkeket írtak, másrészt pedig karikatúrákat készítettek. Amikor a legelső ilyen karikatúrákat megtaláltam a kutatásaim során, akkor azt hittem, hogy ami nagyon egyedi dologgal állok szemben, de mostanra sok tucatnyit gyűjtöttem Európa különböző közgyűjteményeiben, hasonló, főleg sajtóban közölt karikatúrákról. Ez a legelső kép, ez egy itáliai kép, az akkori Olaszország 19. század végén így karikírozta azt a nőt, aki, amely nő az olasz rajz készítője szerint egészen elférfiasodik, ami nem véletlen, itt nem látszik most, de L'Emancipazione című lapot olvas, mit lehet várni az ilyen féle kékharisnyáktól, ugye kalapban van, dohányzik, kávét iszik és nyakkendője is van. Nem volt egyedülálló az itáliai rajzművesnek ez a fajta félelme középpen Magyarországról az Új Idők című lapból 1894-ből, és itt a kép oldalán meg egy korabeli német karikatúrát láthatnak önök. Mindegyiknél tulajdonképpen arról volt szó, amit itt az Új Idők rajzolója legjobban felerősített, hogy a nő, hogyha olvasni kezd, megfeledkezik a világról, azzal nincs mit tenni 1894-ben sem, hogy ő szüli a gyermeket, és ő szoptatja, ezért odarajzolják a kisgyermeket. Teljesen várható és tipikus fordulat, de talán messziről is látszik, hogy a nő, hogyha emancipált lesz és művelt, akkor kártyázni fog, veri a kártyát, füstfelhőbe burkolózik, biliárdozni fog, fél decis pohárral kocingat valamilyen szalomban, ahova talán majd beengedik, és ugye parancsolgatni fog. A német karikatúrán ugyanaz látszik, hogy nagyon divatos ruhában van ez a hölgy. Hát nem is tudom, hogyan fogalmazzam, hát van ennek magyar neve is, de ez mondjuk franciául szép, hogy Cul de Paris van a ruhája alatt, hogy nagyon szépen, nőjesen látszon sellő formában az alakja. Tehát divatos ez a hölgy, de talán messziről is látszik, hogy annyira olvassa a Német Politika című lapot, hogy alul egy kutya széttépi a ruháját. Mert hogy ez lesz a nőkkel, hogyha tanulnak, ha újságot olvasnak, ha emancipálódnak. Egyáltalán, hogyha tanulnak, mert hogy tanulni csak a csúnyáknak kell, írták számos újságcikkben Magyarországon, több tucatnyiféle forrás idézetet találtam. Azért kell a csúnyáknak tanulniuk, mert a szépeket feleségül veszik. Volt, aki máshogyan gondolkodott erről, Vlasics Gyula, aki szépek és csúnyák, ami amúgy is teljesen szubjektív, de szépek és csúnyák, úgy egyáltalán a magyar hölgyek szempontjából, amikor ezt az egész dolgot végig gondolta, és megint mondanám, hogy nem csak a 18. században, de mindvégig a 19. is voltak elődei ehhez, voltak előzmények, Trefort Ágoston vagy mások, de 1895-ben úgy gondolkodott erről a dologról, hogy eljött az idő, hogy nem csak valamiféle szakképzési formát, hanem a gimnáziumokat, amelyek érettségi vizsgát adnak a lányok számára, ezeket is, hogy meg kell szervezni. Bevallom, mert ez a történeti hűség ennél a résznél, hogy előbb jutott az eszébe, hogy egyetemeket kell megnyitni a nők előtt. Utána, hát nagyon hamar, de ugye rájött, hogy ez olyan értelemben kicsit előre futó dolog volt, hogy nincsenek még leány érettségit adó iskolák Magyarországon. Tehát egyrészt iskolákat szervezett a lányoknak, hogy érettségi vizsgát tudjanak tenni. Nem olyan képet hoztam, de kettőt is arról, hogy milyen volt akkor leány középiskolásként. Egyrészt egy hódmezővásárhelyi egyházi iskolából, ahol a lányok természetrajz órán éppen virágokat szednek szét, préselnek és preparálnak. Másrészt pedig az Erzsébet nőiskoláról 1908-ból ez a kép, ahol a fizika szertárban, talán messziről is jól láthatóan lányok dolgoztak, kísérleteket végeztek. Ebben az iskolában járt éppen 1908-ban az Új Időknek egy újságírója, aki helyes dolognak tartotta, hogy a nők tanulnak, de nem tartotta jónak, hogy többet tudnak a kovasavas mész élegről, mint arról, hogy hogyan kell berántani a levest. De voltak, akik ugye ezzel mit sem foglalkoztak, például Hugonnai Vilma, aki három gyermekét, meg a férjét is ide hazahagyta, mert arról olvasott, hogy Svájcban az 1860-as években már lehetett nőknek egyetemre kerülni. Olyan nagyon sok feldolgozás van Hugonnai Vilma életéről, akár regényes változatban is, többen is azt hiszem közös élményként mondhatjuk a kedves itt ülőkkel, különösen a hölgyekkel, de talán férfiakkal is, hogy olvastunk ilyen regényeket. Tehát Hugonnai Vilma nagyon fontosnak tartotta, hogy ő képezze magát, hogy tanulmányokat folytasson, és így került 1872-ben Zürichbe, arra az egyetemre, ahol amiatt iratkozhatott be, mert ott nem kértek érettségi vizsgálatokról bizonyítványt. Oda az iratkozhatott be, aki megfelelően tehetséges volt, és aki jól tudott latinul, és Hugonnai Vilma elvégezte, mégpedig nagyon jó eredménnyel azt az egyetemet. Doktornő lett, 1879-ig ott dolgozott sebész asszisztensként, vagy tanársegédként a zürichi kórházban, de aztán hazatért. És ugye kálváriája, amelyet ez a sok szép regény és tanulmány azóta is leír, újra meg újra, szinte minden évben egy újabb megjelenik, ugye akkor kezdődött, mert hiába szerette volna honosítani itthon az orvosdoktori diplomáját, de ez nem sikerülhetett, bár Trefort Ágoston, mint kultuszminiszter, tudjuk a forrásokból, hogy nagyon támogatta őt, de ugye nem tudta a törvényi szabályozást átlépni még miniszterként ő sem, márpedig ahhoz, hogy valaki diplomás legyen Magyarországon, akkoriban kellett ugye az érettségi vizsga. Úgyhogy először, mint már végzett orvos, Hugonnai Vilma neki látott, és tanult annyit, meg olyasmit, ami szükséges volt, hogy érettségi vizsgát tegyen. Aztán utána, mikor 1895-ben megnyílt már az orvosképzés lehetősége Magyarországon is a nők előtt, akkor ott bizonyos különbözeti vizsgák letételével 1897-re lehetett végül orvos, tehát mindössze 20 évet várt arra, hogy elismerjék, de ezt is tudjuk a különböző történet elmondásokból, hogy azzal sem ment nagyon messzire, nagyon sokra, mert nem akartak hozzá a betegek menni. Végül akkor lett igazán neves és elismert orvos, amikor az első világháború idején még katonaorvosi képesítést is szerzett, és akkor tudott először a háború nehézségei közepette 1915-ben például érdemérmet és hát egyáltalán elismerést nyerni. Steinberger Sarolta pedig ugye az a hölgy volt, aki egy vidéki városból nekiindulva először kifejezetten magyarországi tanulmányai nyomán szerzett orvosi diplomát. Őt már sokkal jobban majd aztán a későbbi években megbecsülték, egészen 1940-es évekig jó állásokban tudott dolgozni, ő már egy elismert asszony volt ebből a szempontból. A nők előtt az egyetemek, tehát 1895-ben Magyarországon is megnyíltak, ami azt jelentette, hogy egyrészt a budapesti, másrészt pedig a kolozsvári, és végezhettek bölcsészeti, orvosi tanulmányokat, illetve gyógyszerészeti tanfolyamokon vehettek részt eme előbb említett nehézségek nyomán. A női művelődés az a különböző iskoláztatási formák kiterjesztésével tulajdonképpen karöltve járva, az előbb már említett népoktatási törvény, a leány középiskoláztatás kiteljesítése nyomán nagyon nagy léptekkel haladt előre a századforduló táján. Talán kevésbé figyelnek erre a Szentmór utcában lévő épületre ilyen szemmel, de látom, sokan bologatnak, és ezt is tudják róla, hogy ez ugye nőegyleti palotaként funkcionált a régi időszakban itt Pécsen, és nagyon sokféle olyan tudományos ismeretterjesztő előadást például itt Pécsváros hölgyeinek, tágabban lakosságának is szerveztek a jótékonykodás mellett, például ebben az épületben, és hát sok más helyszínen, amelyek meghatározó jelentőségűek voltak a századforduló táján. Itt olvasó nőnek tituláltam ezt a régi képes lapot, mintha egy címet adhatnék neki. Hát ez egy nem egyedülálló forrás, ugye az apró nyomtatványtár a közgyűjtemények esetében mindig ilyen nagyon érdekes dolgokat rejt. Az 1901-es ez a kép, és azért hoztam ezt, mert hát látványosan mutatja nem csupán azt, hogy a nők már olvastak, mert hogy egy olvasó nőt ábrázol a kép, hanem hogy a nők írni is már nagyon tudtak, mert ugye ez a képeslapnak a képes oldala, a másik felére kellett írni, de annyira sok mondani valója volt egy adott hölgynek, hogy még a képes oldalt is így teleírkálta, tehát hogy próbálják saját magukat, az érzelmeiket, gondolataikat sokkal jobban már kifejezni erre az időszakra a nők, és olvasmányaikban is nagyon változatosságot élhetnek meg, ez egyértelmű. A 18. század végétől ez a dolog, láthatjuk tényleg a szemünk előtt, ahogyan a forrásokat nézzük, nagyon szépen kibontakozik, egyre több és több a nők számára készített különböző irodalmi mű, sajtó termékek és egyebek. Egy-két sajtó terméket csak így fölvillantanék. Az én újságom az persze nem csak a kislányoknak, hanem a fiúknak is szólt, de ahogyan ezt például néztem, Pósa Lajos volt hosszú időn át ennek a főszerkesztője, ez nagyon sokszor kifejezetten a kislányoknak szóló olvasmányokat, illetve képeket közölt a 20. század elején. A Magyar Lányok pedig ugye a nagy lányoknak alapja volt Tucsek Anna szerkesztésében 1894-től. Nem jó még ennek a lapnak, mint forrásnak a feldolgozása, úgyhogy ez olyan, ami még lehet, hogy az itt ülőkre vár. Ezt érdemes volna abból a szempontból elemezni, hogy a korszakban ünnepelt írónő, aki aztán a rendszerváltozás utáni Magyarországon szerintem mondhatjuk, hogy reneszánszát éli, a régen megírt műveivel, például a Cilike történetekre, hogyha gondolnak önök, Tehát, hogy a magyar lányok miféle nő ideált közvetített, hogy hogyan volt ez összefüggésben azzal, amilyen a korabeli Magyarország volt. Ez esetleg összevetve Tucsek Anna leányregényeivel és nőknek írt különböző történeteivel, tehát ez még lehet egy érdekes, nem kifejezetten irodalomtörténeti, történettudományi kutatás is. A teljesség igénye nélkül az akkoriban már több mint 1000 féle magyarországi hírlapból és folyóiratból, még 3 itt ezen a dián. A feministák egyesülete is alakult Magyarországon, azért mondom, hogy is, mert nagyon sokféle különböző egylet, de így nemzetközi mintára megalakult a feministák egyesülete is. A nemzeti nőnevelés, ugye láthatóan a már ma sokat említett Széchenyi István portréjával 1880-tól jelent meg. A saját kutatásaimban ezt nagyon sokat használtam, mert ez nagyon érzékeny barométerként mutatta ez a sajtótermék, hogy mikor mi volt fókuszban, akár az érettségi vizsgálatokkal, akár pedig az egyetemi képzéssel kapcsolatosan. És hát az ilyen képes családi lapok akkoriban is nagy számban mindenféle címekkel léteztek, hát azóta sem szűnt ez semmit. Tehát az ilyen viszonylag érdektelen hírek képes tárgyalásban, és azok lehetőleg hétvégén időzítve és tálalva, hát nem csak a női, hanem a férfi, hát úgy szélesebben az olvasó közönségnek, tehát ilyenfélék léteztek. Csak például Nők lapja című újságból a dualizmus idején 3 is volt, egymáshoz semmi közük nem volt, időszakos lapok voltak, és újra meg újra valahol egy ilyen feltűnt, hogy aztán végül majd a 20. század második felében vonuljon be tartósan a magyar sajtótörténetbe. A leánytestnevelésről is legalább egy-két gondolatot még szeretnék mondani így az előadás végéhez közeledve, mert hogyha női művelődés, akkor szerintem nem lehet meg anélkül, hogy a női testet is művelni szükséges már a korabeli gondolkodók, pedagógiai gondolkodók, tanárok szerint is, mert ugye ennek is jelentősége van, hogy eleve például a tanulmányait is azt tudja jobban teljesíteni, akinek a teste erős, de ha ezt meg egy másik sikra terelve mondjuk az anyaság kultuszával hozzuk összefüggésbe, akkor még jobban látszanak talán az összefüggések, vagy ennek a jelentősége. A leány testnevelés az a 19. század végén bontakozott ki igazán, nyert, szorosan karöltve járt ez azzal, hogy hogyan építkezett maga az iskolai rendszer, az iskolákban megjelentek olyan eszközök, olyan foglalkozások keretei, amelyek a lányoknak lehetőséget adtak. Talán jó lett volna egy nagyobb kép, itt éppen lányok súlyzóznak matrózblúz-szerű képződményben, a bordás falakon is matrózblúzban lógtak szoknyában, a szoknya anyakokba hullott, de ez ugye nem volt annyira nagy probléma, hiszen hölgyek foglalkoztak velük testnevelés órákon. Az életreformmozgalmak, a reformpedagógiák a 20. század elején, ugye a magyar mozdulat művészet, amelynek ugye nemzetközi gyökerei közismertek, ezek is hozzá tudtak tenni a női test műveléséhez, a leány testneveléshez. Egy-két kép itt a végére arról, hogy ha nem iskolai keretek között művelték testüket a lányok, akkor mire volt lehetőségük a lányoknak és asszonyoknak. A női sportok közül a kerékpáros sport az felfutott, ugye ennek is volt technikai háttere, az utak állapotának javítása is kellett, hogy ott álljon a háttérben, de az a kép Attila kerékpár iskola néven az azt mutatja a korabeli plakát, hogy nem annyira az utcán kerékpároztak a hölgyek és urak, hanem az első időkben ilyen kerékpárcsarnokokban, ahol lehetett körbe-körbe tekerni. Nem magyar, amerikai felmérés a század végről, de egy pécsi lap a kerékpáros hölgyek lapja közölte 1897-ben. Erre a kérdésre, hogy miért kerékpároznak a hölgyek. A kerékpározó hölgyek egy jelentős része azt válaszolta, hogy amiatt, mert így a férjüket el tudják kísérni, hogyha a férjük valahova kerékpárral megy. Egy szintén nem jelentéktelen része meg a nőknek azt mondta, hogy azért kerékpározik, mert a férje megtiltotta. A korcsolyázás volt még az, ahol így nagy áttörés következett be a 70-es évektől Magyarországon, például a Városligeti műjégpálya létrejötte és egyebek. Eötvös Józsefet többször említettem itt is, hadd mondjam, hogy ő például a kislányait kézen fogva korcsolyázott Pest-Budán, és ezzel így megadta az alaphangot minden más hölgynek, hogy a korcsolya az egy jó dolog. Ezek itt elrettentő ábrázolások a korabeli vasárnapi újságból, mert hogy ezt nem szabad, írta a korabeli cikk. A teniszpályán is volt erre lehetőség, egy másik korabeli képeslap mutatja a 20. század elejéről, de a tenisz akkor is, meg máskor is, különböző helyein a világnak azért inkább így a felsőbb köröknek a sportja volt, hiszen jól megtervezett, jól megépített pályák szükségesek hozzá, megfelelő felszerelés, megfelelő ruházat. Azért hoztam ide egy szinte zárásként Pálffy Paulina grófnő képét, mert amikor 1894-ben ő Balatonfüreden indult az akkori wimbledoni mintára, de akkor Magyarországon ugye megszervezett teniszbajnokságon, akkor mindenki polcsiszta addig, amíg meg nem nyerte a teniszbajnokságot, minden férfit levert a játszmában. Hogyha szeretnénk összegezni azt a sok mindent, amit itt különböző források felvillantásával önöknek elmondtam, akkor nagyon röviden ezt úgy tudnám megtenni, hogy abszolút ahogyan a nemzetközi nőtörténetet, lánynevelés történetét vizsgáltam, én úgy látom, hogy ennek az erdélyi és magyarországi a szerves része volt. Néha volt bizonyos fáziskésés Magyarország rovására, máskor meg éppen élen jártunk különböző dolgokban. Egyértelmű az, hogy ez egy hosszú folyamat volt, amíg az iskoláztatás különböző szintjei kiteljesedtek a hölgyek számára. Az is egyértelmű, hogy nemhogy a 19. században, hanem szerintem 2017-ben sincs teljes egészében a helyén a nők tudományos kibontakozásának gazdag lehetőség csokra. Egy olyan Magyarországon vagyunk jelen pillanatban is, ahol az egyetemeken az adjunktusoktól fölfelé haladva az ottani tudományos ranglétrán az olló óriásira nyílik, a professzorok között már alig 20% a nők aránya, abban a helyzetben, amikor mondjuk a doktori fokozatot szerzetteknél még szinte 50-50% az arány. Tehát emiatt gondolom, meg amúgy a történelem szépsége miatt minden mai áthallás nélkül, hogy a nőnevelés történetével foglalkozni érdemes, és hogy éppen a 19. század az, amelynek a végére már itt áll előttünk egy olyan nő, akivel, hogyha találkoznánk, sokkal jobban ismerősként tűnne föl előttünk, mint mondjuk 1000 évvel ezelőtt élt európai nő. Köszönöm szépen!